Az nem ez is maga. Nagyjából a fejezetes a legében alkor. Mondhatom, hogy ezt azért kérdezem, hogy mennyire olvastál. Mondom. Fabula és stílus az első fejezet színe. Az alfejezet, az első fejezet, a fabula is nyelve, a fabuláról is, a nyersességről szól. Na most itt arról van szó, hogy hihetetlen gondosságot és alaposságot foglalja össze a regény látszólagos cselekményét valósan. Itt fontos a látszólagos cselekmény. Azt mondod, hogy ebben a regényben egy csomó minden van, ami olyan, mintha ez egy nevelési regény lenne. Tehát, hogy arról van szó, hogy egy fiatal ember ambíciókkal eljön Párizsba, és majdnem lesz belőle jogász, majdnem lesz belőle művész, majdnem lesz belőle szerelmes, majdnem lesz belőle sikeres társasági ember, de mindez csak majdnem lesz belőle. Tehát arról van szó, hogy az összes Rastignacki, Sorelli, Brubankéi cselekmény mozzanat és akaródzásnak jelenik, de nem akarásként akaratként, hanem akaródzásként. Hogy minden a szerelmek, a politika puszta homlokzat lesz. Üres homlokzat, hogy a szüzsé az csak látszólag a szüzsé. Tehát, hogy a sok minden, ami történik, azok nem fontos dolgok. Mindenféle van, semmi nem komoly. És azt mondja, hogy az egyes erőssága a fogulának marad. Én, bocsánat, a látszólagos címe. Tehát a regény három részét tagolható, három fejezete van, ő másik három, tehát kétszer-három azt hoztáltak a mennyből. Az egyik az magában a regényben van. Az első, ez az első, amikor 18 éves korában, 23 éves koráig Julien kicsit próbálkozik még a joggal, Armandéval, kicsit flörtöl, közben barátokkal, Martinonnal, Delodéval és másokkal barátkozik, társaságért, mindegy, mindenféle ilyen akár az a kérdéként leírható történésekként is elmondható lenne, de nem az, és az ennek a résznek az a vége, hogy megbukik egy vizsgán, majd hazamegy, és úgy tűnik, hogy akár megtörne a karrier, de még meg se tűnik, mert gyorsan örököl, és rengeteg pénze van, és ebben a rengeteg pénzzel visszamegy, és újra leheti magát a párizsi életbe. Ahol ezután következik a második rész, ahol ilyen nagyon bonyolult intrikus szövegény szerelmi viszonyok vannak, keresztbe kasul, promiszkusan, ő udvarol Armandénak, vagy szeretne udvarolni inkább Armand úr, Rosalind, Armandnak az egyik szeretője, Rosalind más szeretői is vannak, aztán ugye, és akkor elmesélhetjük ezek a történetek, hogy kikinek lesz keresztbe kasul a szeretője, és ez nagyon fontos, hogy keresztbe kasul a szeretők. Amely is nagyon fontos, itt nem jelent semmifajta felemelkedés a Balzacnak, vagy Stendhalnak. Tehát ezek az intrikus szövevényes szerelmi viszonyok, amely ráadásul ilyen álló termináciában van, ugye van a ilyen bábjátékszerű vagy táncszerű koreográfiával, hogy egyszer véletlenül Batnaz lesz a szeretője Rosalind helyett, Rosalind lesz a szeretője Frederiknek Armoni helyett, mert véletlenül Armoni nem tud eljönni a randevúra, mert a fia lesz. Egyébként ez Renányra emlékeztet a Vörös és Feketéből, ez is tudatos ironikus kiforgatása. Annak ott valahol ennek súlya van, internet, így nincs súlya. Itt simán be lehet helyettesíteni majd erről a helyet, amit fogunk beszélni talán, be lehet helyettesíteni az egyik szereplőt a másikkal. Ugye itt arról van szó, hogy a szereplő teljesen esetlegesen behelyettesítettük, ami valószínűleg a személyiség anonimitását jelenti, hogyha az egyik lazán be lehet helyettesíteni a másikkal, vagy az egyik pasik a másikkal. Ugye ennek másik például az, hogy lazán ennek többször megpróbálja elcsábítani, ez a lazán ennek van nevezet. Mondani. De aztán eszébe jött, hogy akkor elhívja, de akkor inkább többször, de akkor inkább ott van egy Sisi nevezett, egy pasi, aki egy kicsit ügyesebb uram, és előre jön, most itt ő viszi el. És akkor be lehet helyettesíteni nyugodtan Frederiket Sisire, ahogy a Rosalindet Armandéra. Tehát állandóan egy ilyen teljesen másodlagos, esetleges, elcserélhető világ zajlik. Na most, amit valószínűleg megjegyez, az, hogy ennek a fabulának az egyik legjellegzetesebb tulajdonsága az átlagosnál nagyobb mérvű nyersesség. Tehát, hogy egyrészt vulgárisság, közönségesség, formálatlanság, tehát az íveknek a megtörése, hogy semmi nem ér véget. És akkor elmondta mind a kettő. Tehát nyersesség abban az értelemben, hogy közönségessége a élettörténéseknek, nyersesség abban az értelemben, hogy töredezettsége a történéseknek. Tehát, hogy nincs megformálva a részének, nincsenek végigfutatva a szálak, hanem minden meg van törve, minden brutális naturalitásában marad meg. Ez egy nagyon fontos és a későbbiek is előtérő kategória. Minden meghajtva regény a maga brutális naturalitásában. És ez a nagyon fontos, a konstrukciós eljárások ezt nem fogják formálra szervezni. Nem fogják szükségé szervezni. Tehát minden beszélek konstrukciós eljárásokról, de ezt a nagyon nyers életben, ezeket a flörtöket és politizálásokat és társasági élet töredékeket, ezt nem fogja semmilyen konstrukciós eljárás valamilyen ívet kérdezni. Tehát hogy van három periódus, de a három periódus az nem épül szépen egymásra, egy csúnyás épül egymásra, csak az idő múlik.
Ami rendben is ebből a szempontból az, hogy
ugye Balassa azt mondja, hogy ez a történet egy hanyatlás történet. De a hanyatlás történet sem abban az értelemben, hogy az legalább íves hanyatlás történet lenne, mert a hanyatlás történetnek legalább egy magas kezdete. De ennek az sincs, hiszen az elején már kiderült, hogy itt egy olyan vázatokkal és töredékekkel, akarózásokkal az életnek neki induló ember van. Azaz innen nem nagyon lehet sietni. Tehát még sietés sincs. Hanem csak múlik az idő. És hol vannak a dolgok. Na most ebben a fogulánkével, a végtelen nyersességével, a látszólagos három ível, három nap periódus, amiből én tulajdonképpen most más felet mondtam el, de hagyd nem mondja a hagyjátok. Tényleg több minden. Ugye a végén arról szól, és most egy kicsit megjelentem, vannak ilyen látszólagos üdélyek. Tehát például az, hogy utazás. A regény elején utazunk, a végén utazunk. Vannak olyan, hogy hazatérések Nozsamban, ahol ő lakik. Aztán van ugyanilyen húzás, Pannonikon újra kezdődik a szerelem benne, és most közelebb kell várni, és többször látogatja. Tehát lennének olyan mozzanatok, három mondtam most, de mondhatok én négyet is, tehát utazás valahová, hazatérés és egy kicsi otthoni élet a szülővárosban. Vagy a harmadik elem, az Ároni való konstant szerelemnek az újabb és újabb, konstant látói szerelemnek az újabb és újabb felállásai, amelyek akár évek is állhatnának össze, de nem állnak össze. Tehát, hogy ezek a pillérek nem válnak valódi pillérek ki, nem arról van szó, hogy ezek akár a regény igazi szervezetét, vagy ezek alakítják nyers falulát, megkonstruált, megszerkesztett szükségét. Nem. Ezek vannak. Honlózatot alkotnak, látszólag is együttményt. A vidéki fiatalember Párizsban nem fejlődik, nem alakult, nem ez lesz semmi. Nem ad illet az utazás, nem ad illet a hazatérések visszatételek, visszatérések Párizsba, nem ad illet a Frederik és Áron környékezeti szellem fluktuációja, nem ad illet az intrikák társasági bajszárkukások sorozatra szertartani, ami még ilyen is van. De ennek sincs ilyen, mert ennek sincs meg a drámai helyébus nagyság, hogy akkor Árnyok tönkre megy, és akkor önidőpos lesz, vagy nem, elszakik, és nem is járja rosszul. Tehát minden nagy emelkedés, vagy nagy nyugás hiányzik belőle. A társaság, a barátság szétesése sem igazán drámai, és visszaborítatlan. Semmi nem olyan, hogy van egy határozott karaktere iránynak szükségét váltás. Egyszerűen arról van szó, hogy a fabula túl darabos azzá, minden ilyen megtört, ezek nem szervezik a fabulát, tehát szükségét. Úgy fogalmaz a közfoglalóan, valószínűleg a honlózatban semmi sincs a helyén.